Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
XIV. Leó pápa ma ünnepli 70. születésnapját, Isten éltesse a Szentatyát. 14. Leó pápa ma szeptember 14-én lett 70 éves. Ez az első születésnapja, amelyet pápaként ünnepel. Ferenc pápa 2025. április 21-én húsvét hétfőn bekövetkezett halála után összeült konklávé, május 8-án őt választotta meg pápának. Béke mindnyájatokkal, drága fivéreim és nővéreim, ez a feltámadott Krisztus első köszöntése a jó pásztori, aki életét adta Isten nyájáért. Én is azt szeretném, hogy ez a béke köszöntés belépjen a szívetekbe, hogy elérje családjaitokat, az összes embert, bárhol éljen is, elérje az összes népet, az egész földet, béke veletek. Ez a feltámadt Krisztus békéje fegyvertelen és lefegyverző béke, alázatos és álhatatos béke. Istentől származik, attól az Istentől, aki mindnyájunkat feltétel nélkül szeret. Hangzott el 14. Leó pápa első pápai beszédében. 90 éves az isteni irgalmasság rózsafüzére. Először 1935. szeptember 13-án és 14-én diktálta le Jézus az irgalmasság rózsafüzérét Faustina Kowalskának, Faustina nővérnek Vilniusban. Ez az ima Isten különleges ajándéka a világnak, az irgalmasság tisztelete öt formájának egyike. Jézus szavai szerint a világ mindaddig nem talál békét, amíg nem kéri bizalommal Isten irgalmát, s az irgalmasság rózsafüzére tökéletes eszköz erre. Ebben az imában felajánljuk az Istennek Jézus Krisztus testét és vérét, lelkét és istenségét, tehát egyesülünk az ő keresztáldozatával, amelyet a világ megváltásáért vállalt. Amikor felajánljuk az Atyának az ő szeretett fiát, egyben a legerősebb motivációhoz folyamodunk, hogy meghallgatást nyerjünk saját magunknak és másoknak, hiszen Szent Pál szavai szerint Krisztus jó illatú áldozati adományként ajánlotta föl magát értünk Istennek. Egy közösség megtartásának fontos előfeltétele, hogy a közélet szereplői a lehetőségükhöz mérten mindent megtegyenek, de egy közösség lelkét ezer éve mindig a keresztény egyházak adták, úgyhogy ezeknek a szerepe sem a jelenben, sem a jövőben nem elhanyagolható. Hangsúlyozta Kövér László az országgyűlés elnöke szombaton a vajdasági Tótfaluban, ahol az Utasi Jenő plébános pappá szentelésének 50. évfordulója alkalmából rendezett aranymisén vett részt. Az aranymisét követő ünnepi beszédében a házelnök kitért az anyaországot és a külhoni magyarságot érintő legfontosabb kérdésekre. Márai Sándort idézve kijelentette, az író ismert mondata, amely szerint a magyarok annyira élnek, amennyire Magyarország él, kiemelten alkalmazható az elszakított nemzetrészek tagjaira, hiszen ezen közösségek léthelyzetének egyik meghatározó tényezője a velük szemben alkotmányos felelősséget viselő anyaország aktuális helyzete. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke közölte. Pártja évtizedek óta olyan kapcsolatot ápol a történelmi egyházakkal, amely a vajdasági magyarság fejlődését és felemelkedését szolgálja. Hozzátette, Utasi Jenő atya olyan közösségformáló ember, aki a munkásságával az utóbbi évtizedekben bebizonyította, hogy akár a legapróbb település is lehet a közösségnek a lelke. A vastagbélszűrésre szóló meghívó is megjelenik mostantól az Egészségablak applikációban, mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára újságíróknak. Rétvári Bence hozzátette, azoknak, akik letöltötték a mobil alkalmazást és az 50-70 éves korosztályba tartoznak, már nem csak a hagyományos postai úton, hanem az applikációban is megjelenik a szűrésre invitáló meghívó. Hozzátette, nem csak az értesítést kapják meg digitálisan az érintettek, hanem a vizsgálatok eredményeit is, kiemelte. Az egészségablak applikációt már 4 millióan töltötték le, és bíznak abba, hogy ezzel az új, könnyebb, egyszerűbb móddal még inkább növelni tudják a szűrővizsgálaton résztvevők számát. Végül az időjárásról. Jellemzően erősen felhős vagy borult idő várható. Délután nyugat felől elkezdhet szakadozni, estétől csökkenni a felhőzet. A frontális csapadékzóna kelet felé haladva sokfelé okoz esőt, záporesőt, de zivatarok is kialakulhatnak. A front előtt a délies, míg mögötte az északnyugatira, nyugatira forduló szelet kísérhetik helyenként erős lökések. Zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet napközben 20 fok körül valószínű, a tartósan csapadékos tájokon ennél hűvösebb is lehet, míg délkeleten akár 25 fok fölé is emelkedhet a hőmérséklet. Híreket hallottak.
Reklám.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Tégy jót! Ezzel a jelmondattal 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a Cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben ősz elején életre hívjuk a programot, idén már 10. alkalommal. 2025. szeptember 15-én hétfőn 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az Egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ne feledjék a mottót, adj vért és ments meg 3 életet!
Fontos megadni a tiszteletet annak, amikor az élet jó, mondja Rátonyi Kriszta a szeptemberi képmás címlap interjújában. A lapban olvashatunk David Attenborough-ról, interjút találunk Breyer Ádámmal, a Lefkovicsék gyászolnak rendezőjével és egy ultrafutóval, aki a Gyergyószentmiklósi árvákért fut. 13 oldalas melléklet avat be a gombák és gombászok titkaiba. Ellátogatunk a Bakonyba, a Veszprémi várnegyedbe és Púlia fehér falai közé is. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő rá a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
És jöjj, láss, hallgass meg mindent, ami helyi és keresztény.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével.
Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok, filmvetítések várnak.
Zarándoklat, nagyszabású dicsőítő nap szerveződik.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
40 értékes program, több száz előadó, számos vonzó helyszín.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Hagyomány és innováció az ökumené, a Caritas és az Agapé jegyében.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2025. szeptember 12-e és 21-e között.
Összefogással szervezi az Éltető Lélek Alapítvány. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az ars-sacra.hu weboldalon.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntjük asztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit, Kónya Éva vagyok. A következő percekben a szürethez kapcsolódva néhány népszokást idézünk fel, valamint egy szöllős sütemény receptjét is megismerhetik. Süye Károlyné Klárika nénit hallják.
Mindennapi életünkhöz, az étkezéseinkhez, a szokásainkhoz, hát így három olyan dátumot említek, ami a szürethez kötődik, és ez azért három nap, mert ugye tájegységenként változik a szüret napja, és hát ma már talán nem tartják ezt ilyen pontosan be, de én gyerekkoromban nem kezdhetett senki hamarabb azon a szőlődombon, hamarabb szüretelni egy-két nappal se, amikor kezdődött a szüretnapja, akkor mindenki akkor ment egyszerre, úgyhogy nehéz is volt szüretelőket találni, mert mindenki egyszerre ment ki a szőlőhegyre. Tehát így október 15 Szent Teréz napja a szüretnapja, de ugyanígy október 18-a Szent Lukács napja szintén, és október 21-ét Orsolya napját is mondják még a szüretnapjának. Ilyenkor már ugye az állatok is bekerülnek a legelőről, így a október 20-a Szent Vendel, a pásztorok védőszentje, október 26-a Demeter vagy Dömötör napja, ezt pedig a juhász újévnek is hívják, ilyenkor ugye elszámolnak a juhászok, a gazdának behajtják őket a hegyről, vagy ahol éppen legeltették őket, és elszámolnak, hogy mennyi volt a szaporulat, mennyi maradt meg, milyen hozadékot hoztak, mennyi volt a gyapjú, meg egyebek, tehát ez annyira nem értek, de ez egy nagyon elszámolós időszaka volt a gazdák felé, a juhászoknak. És hát október, mondjuk az öregedés korának is, ugye az október elseje az idősek világnapja is egybe. Hát már csak az ősz szó, az őszül, ez is egy érdekes kifejezése. Hát az őszhaj azért több, mint egy hajszínváltás, mert komoly belső átalakulást is eredményez, hogyha már valakinek őszül a haját, ezt magamról tudom a legjobban. Elég gyorsan kezdtem őszülni, de nem korán, azért azt mondanám, de amikor őszülni kezdtem, azért az elég rohamos volt. És találtam egy Vörös Sándor verset, aminek az a címe, hogy Marasztaló, néhány sora. Ezt szeretném még megosztani kedves rádióhallgatókkal. Ó, ne vidd el két szemeddel a napsugarat, ne menj, várj még, mert a tájék sötétben marad. És hát még egy jeles évfordulót nem mondtam, hogy Simon Júdás is ebbe az időszakba emlékezzünk rá. Ez egy terményjósló idő volt, ami azt jelentette, ha szép idő volt azon a napon, a következő évben jó termés volt várható. Hát úgy legyen, hogy most is jó termés legyen várható. És már azért láthatjuk a határba, hogy nagyon sok felé vetnek. Van olyan növény, ami már kikelt, így a repszint is már láttam a földön, hogy már olyan ezüstös zöld színben van az a tábla, ahova repcét vetettek. Ugye az elmúlt adásokban többször foglalkoztunk a befőzéssel, a piacot, a kínálatokkal, de már befőzésről nem szeretnék, mert a múlt héten befejeztem. Az utolsó dolgokat is elraktam, kivéve még a birsalma sajtot, mert a birsalmának még jó, ha érik, már most kezd igazán úgy sárgulni. Na, kivételesen az van a kertemben birsalma, úgyhogy ezt nem a piacon kell vásárolnom. Viszont eszembe jutott egy szőlős zselés torta, amit már sajnos elég régen készítettem, de ennek a csinyát, binyát pedig Anna nagynénémtől tanultam meg, és hát ezzel a recepttel neki szeretnék egy kis emléket hagyni majd, mert teljesen azóta, amikor ő elmondta, hogy hogyan készíti, én is mindig úgy csináltam, és mindig sikert aratott a család és a vendégeim körébe is. Anna néném Csorba Józsefné született Boros Anna, édesapám húga Szuhakálóba, híres sütőasszony hírében állott. Rengeteg lakodalomba, keresztelőre sütött süteményeket és különleges tortákat, ami különböző alakokat formáltak, így például könyv alakú, emeletes rokokó ruhás mennyasszonyi tortát sütött, én is ilyet kaptam tőle, meg se ettük, az hónapokig a szekrény tetején volt. Akkor ahova kisbaba született, oda kádas fürdőzőbabát vitt, vagy pólyásbabát formát sütött, és hát különböző formákat, én ezekre emlékszem. Nagyon nagy türelme volt mindehhez, ahogyan most 93. évében is nagy türelemmel viseli a mindig tevékenykedő asszony az ágyhoz kötöttségét egy miskolci szeretett otthonba. Mindig csodáltam a türelmét, és ahogy legutóbb meglátogattam, megtapasztaltam ismét. Kérdeztem, hogy mit tetszik egész nap csinálni. Azt mondja, hát imádkozom, már más nem tudok. Nem hallok jól, nem látok, nem tudok felkelni. De arca sugárzott a belső nyugalomtól, és hát tényleg ezzel a recepttel szeretnék nagynéném előtt tisztelegni, és az ő emlékét továbbvinni akár írásba is, és most ezt a zselés gyümölcsös torta receptet szeretném elmondani. De már egyszerűen beszél, nem is egyszer, kétszer is beszéltem már Anna nénémről, egyszer a nonpluszultráról, és egyszer pedig a húsvéti kalácsról, hogy ő hogyan tett rá a kalácsra linzert tésztából azokat az eszközöket, a kínzó eszközöket, amivel Krisztust a keresztfára szegezték. Ha jól emlékszem erre a két alkalommal, biztos, hogy említettem. Most pedig szeretném elmondani ennek a receptjét. Ez ugyan több fázisban készül ez a torta. Először is a torta alapot mondom el. Ez egy piskóta torta. attól függ, hogy milyen nagyságú edénybe fogjuk belerakni, tepsibe, vagy kör alakú kapcsos formába, vagy akár egy lábasba, ha nincs valakinek kör alakú torta formája, akkor lábasba ugyanúgy meg lehet sütni. És hát a tojás mennyiség természetesen attól függ, hogy mekkora tepsibe akarjuk ezt elkészíteni. Tehát én most csak olyan alapot mondom, hogy egy tojáshoz szükséges egy evőkanál víz, egy evőkanál cukor és egy evőkanál liszt. Most ha kapcsos formában, ugye ez nem olyan túl nagy, vagy egy lábasba sütjük, akkor elegendő hozzá egy 4 tojás, de ha már egy nagy gáztepsibe, akkor a duplája, 8 tojás minimum kell hozzá. Először is a tojás sárgáját szétválasztjuk a fehérjétől. A fehérjét beletesszük egy olyan tálba, amiben föl tudjuk verni a tojásfehérjét. Hát én már csak robotgéppel szoktam, tehát habverővel verem föl, viszont mielőtt elkezdem verni, hozzáteszem ugyanannyi kanál vizet a fehérjéhez, mint ahány tojást tettem bele. Már ezt is mondtam, hogy csodálkoztam mindig, hogy tudom a vizet úgy felverni keményre, de sikerül. És akkor együtt felverem keményre, és utána teszem hozzá egyenként az egy-egy kanál kristálycukrot, és mindaddig verem, amíg egyáltalán érződik a cukor, hogy ropog a fogam alatt, néha megkóstolom, hogy elegen, vagy jól felvertem-e már, meg elolvadt-e a cukor. Itt jegyzem meg, hogy Anna nényém férje, Józsi sógor verte mindig a habot. Ő nem látott jól, de ülve szintén nagy türelemmel jó keményre verte mindig a tojáshabját, és hát állítom, ha nem duplája is, de jóval több lett neki, mint amit robotgéppel föl lehet verni. Ugyan ő keverte ki a krémeket, még akkor is, amikor már volt elektromos habverőjük, akkor is ő verte ezt. Tehát visszatérek ahhoz, hogy tehát hozzáadtuk a kanalanként a kristálycukrot, és ezzel addig verjük, amíg teljesen sima nem lesz. Ezt követően már fakanállal dolgozunk, nem a habverővel, hogy ne törjön a tojáshab. A habverésnél még azt szeretném elmondani, hogy a habverőt mindig egy irányba forgatjuk, mert ha össze-vissza járkálunk az edénybe vele, akkor azokat a kis hólyagocskákat, amiket a tojásfehérjéből képződik, azt szétzúzzuk, és akkor összeesik jobban a hab. Tehát mindig én az óramutató járásának megfelelően szoktam keverni.
Így kerül bele a kellő levegő mennyiség.
Igen, mert attól lesz finom, hogyha jó levegős, de ugyanígy, mikor hozzáöntöm egyenként a tojás sárgáját, azt is mindig csak egy irányba keverem, tehát maradok az óramutató járására. Hozzászitálom a lisztet, de ez sem egyszerre, hanem szinte kanalanként, vagy két kanalanként teszem hozzá. És akkor sütőpapírral, bérrel, tepsibe, vagy torta formába öntjük. Előmelegített sütőbe 200 fokon tűpróbáig sütjük. Tehát közben nem kell kinyitogatni a sütőt, mert könnyen összeesik a piskóta, tehát már csak a sütés körülbelül a háromnegyed részébe szabad kinyitni, akkor megnézhetjük, vagy ha valakinek olyan a sütője, hogy nem egyenletesen süt, akkor megfordítjuk, hogy a másik oldala is ugyan olyan szépen süljön. Tehát akkor egy nagy tűvel megnézzük, ha nem ragad már rá a tészta, akkor jó lesz a piskótánk. Amíg sül a piskóta, akkor elkezdjük elkészíteni először is a gyümölcs zselét, amihez hozzávalóként 3 púpos evőkanál étkezési zselaténra van szükségünk, és 1 liter szűrt gyümölcslére, ez alma vagy szőlő, a szőlőből lehet a piros is, vagy a fehér szőlőnek a leve. Rossos levet nem ajánlok hozzá, mert akkor nem lesz szép áttetsző a zselatinos gyümölcskocsonyánk. És hát ezt egy 2 literes lábasba először belerakom a zselatint, kevés lével először nagyon simára keverem, és apránként folyamatosan kevergetés mellett adom hozzá a többi levet, és akkor lángelosztót használok, amikor felteszem a gázra, és kevergetés mellett felmelegítem a zselatinos folyadékot, de nem forralom fel, csak felmelegítem, amikor már teljesen egyforma. és akkor Ramá ugye kisült a piskótán, kivettük a tepsiből, mert ugyanabban a tepsibe kell berakni a zselatinos gyümölcslevet, amiben készítettük, mert akkor lesz egy forma tökéletes a nagyság. Ha a kerekbe, akkor kerek, tehát más tepsit ne használjunk, csak azt, amiben sütöttük, és akkor ezt a tepsit egy picit bevizezzük, és cellofánpapírt, amit szintén, tehát akkor a cellofánt vágunk, amilyen a tepsink, és azt is bevizezzük, és szépen belesimítjuk ebbe a tepsibe, de úgy, hogy legyen pereme is, mert majd ebbe öntjük a zselatinos gyümölcslevet. Először csak az egyharmadát öntjük bele, és betesszük a hűtőszekrénybe dermedni. Itt arra vigyázunk, hogy egyenes legyen a ne valamilyen másik lábasra tegyük, és az egyik oldalon elbillen, mert ugye lefolyik, akkor nem lesz egyforma, tehát egy sima területre tegyük a hűtőszekrénybe, hagyjuk megdermedni, addig elkészítjük a belevaló gyümölcsöt, tehát bármilyen gyümölcsen lehet gyümölcstortát csinálni, most a szőlőt javaslom, de legjobban a bogyós gyümölcsökből mutat, és azt olvastam, illetve hallottam, hogy kivitne használjunk, amikor zselatinnal, mert abból olyan anyagokat von ki a zselatin, ami nem jó az egészségünkre. Tehát pontosan nem tudom megmondani, de ezt így olvastam, meg hallottam. Mert nem lesz csúnyább, mert én is tettem már azelőtt kivit bele, tehát nem az, hogy összehúzza a kivit vagy valami, de azt nem javasolják a szakértők. Hát én azóta nem szoktam használni, mert mondjuk az is mutatós, hogy fölvágjuk a kivit, olyan szép a erezete, a magháza, és nagyon jól néz ki, de ez esetleg nem lenne. Na most, hogyha szőlőből készítünk, vagy más bogyós gyümölcsből, és mondjuk a születésnapra készül, akkor más színűből kirakhatjuk esetleg az ünnepeltnek a évszámát is, hogy hány éves. Itt viszont arra kell vigyázni, hogy a fordított tükörképét tegyük ki, mert mikor kifordítjuk majd, vagy ráfordítjuk a tortára ezt, akkor a háta lesz az eleje, hogy így mondjam, és ezt úgy szoktam csinálni, hogy papírból kivágom a számot, amire éppen szükségem van, és azt fordítva teszem rá a tortára, és akkor annak mentén rakom ki, vagy magam elé teszem fordítva, és akkor úgy jobban látom. Hát lehet, hogy néhány számnál lesz könnyebb megcsinálni, de vannak olyan számok, aminél ez a biztos siker, hogyha kirakjuk magunk elé, vagy arra, és akkor úgy rakjuk. Amikor megdermed, persze, akkor kell ezt szépen így rárakni, és akkor kitöltjük a többi részét más színű gyümölcsel, ha ilyen évszámosat rakunk. Ha pedig nem, akkor bárhogy szórhatjuk vegyesen is, hát vagy egyszínű, vagy amilyen éppen szőlünk, vagy málnánk, vagy eper, vagy bármi van, az epret érdemes elvágni, mert az nagy szemű, és azt viszont úgy csináljuk, hogy az alja legyen lefelé, mert akkor az nagyon jól fog mutatni majd, mikor megfordítjuk. És akkor ráöntjük a maradék zselatinos levet, ami többnyire nem szokott megdermedni ez alatt az idő alatt, de ha mégis kezdene már egy kicsit kocsonyásodni, akkor lassú tűzön melegítsük át újra, és akkor óvatosan öntsük rá, mert ha egyszerre zúdítjuk rá, akkor hiába dolgoztunk ott a számokkal, az szépen szét fogja mosni, tehát nagyon óvatosan kezdjük a sarkánál, és akkor az szépen úgy belefolyik. Ajánlom ezt is esetleg töltsés segítségével tölteni, mert akkor biztos nem fog úgy rázúdulni, és akkor lesz szép egyforma, és akkor ismét visszatesszük a hűtőszekrénybe, hagyjuk megdermedni. Ez alatt, ha még dermed, elkészíthetjük a hozzávaló krémet, vagy a piskótára először krém kerül, utána megy a legutoljára a zselatinos gyümölcs rá. Ehhez egy nagyon könnyű krémet készítünk, hát egy negyed kiló margarinhoz vagy vajhoz 20 deka porcukorot használunk, ezt habosra keverjük, és mielőtt ezt kikeverjük, elkészítünk 4 deci tejbe egy vaníliás vagy egy tejszínes pudingot. Ehhez nem szoktam színes csokoládé vagy puncsos pudingot használni, csak ez a világosokat. És jó keményre fűzzük ezt a pudingot, azért is nem fél liter tejet mondtam, hanem csak 4 decit, vagy ha fél liter tejbe, akkor tehetünk bele másfél pudingport, vagy még akár kettőt is, és ehhez csak nagyon kevés cukrot teszünk, nem annyit, amennyit előír a recept. Amikor jó keményre megfőztük, akkor a lábasba hagyjuk, és kis porcukorral megszórjuk a tetejét, ez azért kell, hogy ne bőrösödjön meg, és akkor még ezután én folpakot szoktam rárakni, ez biztos garantálja, hogy nem fog megbőrösödni, mert ha már kezd a teteje bőrösödni, és akkor közbe kavargatjuk, akkor ilyen csomós lesz, amikor készítjük. Ja, akkor kikeverjük a margarinnal vagy vajjal a porcukrot jó simára, habosra, és amikor meghűlt ez a pudingunk, akkor kanalanként tesszük hozzá és verjük tovább. Ne egyszerre tegyük bele, mert akkor túrós lesz a krémünk, és nem is lesz olyan jó állagú, meg hát nem is lesz olyan szép, és akkor ha meg véletlenül mégis csomósra sikerülne a pudingunk készítése, mert akadt már nekem is olyan, akkor pedig szitán át szoktam törni ugyanúgy, mint a túrót, hogy ne legyen, mert akkor meg sokkal finomabb lesz. És ha kihűlt, akkor a piskótára rákenjük a krémet, és akkor óvatosan ráborítjuk a megdermedt gyümölcsös zselét, és én a celofánt csak akkor szoktam leszedni róla, mielőtt szeletelem. És akkor így nem kell takargatni a hűtőszekrénybe, mert nyilván vissza kell tenni a hűtőszekrénybe, nem kell takargatni, hogy mert rajta maradt az a celofán, és akkor már akkor tálcára rakom, és hát ha kerek formába tesszük, ugye akkor átlósan vágjuk, és körcik alakú szeleteket kapunk, viszont körcik szeleteket, vagy háromszög alakú szeleteket lehet a négyzet, vagy téglalap alakú tortából is készíteni. Én ezt úgy szoktam, hogy kimérem, hogy hány centi hosszú a tepsi, és akkor tudom, egy 10-12 centinként bejelölöm a távolságot, és akkor egyenlő szárú három szögeket vágok belőle, és akkor az egyiknek fönt lesz a talpa, a másiknak alul, és akkor így gazdaságosan szépen föl lehet vágni, és amikor a tányéra kerül, ugyanolyan, mintha egy kerek tortából raktuk volna, és csak praktikusáként mondtam el, hát próbáljuk ki most még szőlővel ezt, de fagyasztott gyümölcsel is el lehet készíteni, és nagyon mutatós és nagyon finom torta lesz. Több helyre vittem már ilyet, akár esküvőre is, és mindig tényleg megdicsérték, és nagy sikere volt ennek a zselés gyümölcs tortának. Könnyű is, nem olyan túl krémes. Na most ahhoz, hogy könnyű krémünk legyen, használhatunk maszkarpónét is, amihez nem is fontos, hogy puding legyen, hanem hát most az árakat nézve majdnem, hogy ez a legolcsóbb, főleg ha akkor vásároljuk, mikor akció van, és azért ki figyeli az akciós vásárlási lehetőségeket, azért láthatja, hogy szinte havonta van a mascarpone valamelyik üzletbe. Most is van olyan, ahol lehet vásárolni, és abból lehet könnyű krémet, ahol tehetünk egy kis vanília aromát, vagy vaníliás cukrot, vagy vanília rudat, tehát nem fontos hozzá főzni, ha gyorsabban akarjuk elkészíteni, de ahhoz azért ajánlott, hogy egy fél kiló legalább legyen a mascarpone, hogy azért ne csak éppen meglássa az a piskóta a krémet, hanem egy kicsit vastagabb legyen. Próbálják ki, sok szerencsét kívánok hozzá.
Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották. Az otthon ízeivel legközelebb két hét múlva jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. További szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kónya Évát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Bartók Beátát hallják! Mai műsorunkban Meggyesi Zsófia, szalézi nővérrel beszélgetünk. Ha tehetik, tartsanak velünk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Nagy szeretettel köszöntöm rádiónk stúdiójában Zsófi nővért a Szalézi Rendből, aki a harmadik évét kezdít meg nálunk Egerben.
Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Így csak így előlegben hadd kérjem meg, hogy tegeződhessünk, mert így egyszerűbb lesz a kommunikációs így mindenki felé. Megyesi Zsófi nővér vagyok. Hát igen, most már harmadik évet kezdtem meg itt Egerben. Alapvetően budapesti születésű vagyok, de nagyon szép környezetre leltem itt Egerben, és jól érzem magam.
Ha már a harmadik évedet kezded itt, akkor már tulajdonképpen ilyen otthonosabb is
így
az
van,
érzés.
Így van, igen. Jó hazajönni ide is.
Hogy történt az, amikor téged a Jóisten erre a hivatásra szólított? Miért pont ezt a rendet választottad?
Hát ez egy hosszabb történet, de talán ott kezdeném, hogy én egy katolikus családba születtem, és mindig, amikor így visszagondolok így a életutam eseményeire, meg így a hivatásomnak a történetére, akkor ez jut eszembe, hogy a hitemet első körben a szüleimnek köszönhetem, hogy gyerekkortól kezdve ebben a légkörben nőhettem föl, hogy természetes az, hogy Istenről beszéljünk, hogy természetes az, hogy együtt megyünk szentmisére, hogy az ünnepeket akkor hogyan éljük meg karácsonykor, húsvétkor, hogy látom a szüleimet áldozni, látom, hogy mennek gyónni, és számomra ez egy ilyen természetes, jó érzésű légkör volt, ahonnan én jöttem, és jövök. Úgyhogy mindmáig végtelenül hálás vagyok így az ő elkísérésüknek, mert nem mondanám, hogy minden esetben gyakori az, hogy a szerzetesi hivatásban a család teljes mértékben támogat, viszont így mind a testvéreim, mind pedig szüleim részéről ezt megkaphatom ajándékba, és ez sokat jelent. És aztán nyilván azért, ahogy így bontakozott így a hitem is, azért el kellett oda jutni, hogy személyesen dönteni, hogy én igen katolikus keresztényként akarom élni az életemet, fiatalként, aztán fiatal felnőttként, és nem csak azért, mert anya és apa visznek, és akkor megyünk együtt, hanem mert én személyesen Zsófi akarok menni. A szentmisére akarom megismerni azt a Jézus Krisztust, akit felfedezhettem, hogy élő személyként fordul igazából minnyájunk felé. Úgyhogy így nagyon dióhéjban talán ez a kezdeti rész. Annyit még elmondanék, hogy én Budapesten Albertfalván nőttem föl. Az ottani albertfalvi Szent Mihály plébánia az nekem a örök bölcső, ahonnan elindulhattam, ahol megkaptam az első szentségeket is, mind máig, amikor tudok én nekem oda, az egy hazatérés, az odaérkezés, úgyhogy hálás vagyok az ottani közösségünknek is, akik között nagyon sok közös szép élményünk lehetett.
Csak a hallgatóknak mondom, hogy egy rendkívül fiatal lány ülve nem szembe, egy hatalmas mosolyjal az arcán, beteríti az egész stúdiót, és elképesztő, hogy ebben a mai világban ennyire fiatal szerzetes nővérrel ülök szemben. Tulajdonképpen hány éve van annak, hogy te beléptél a rendbe?
Azért akkor segítsük kicsit a kedves hallgatókat. 1993-ban születtem, és hát lényegében azt tudom, amire emlékszem, hogy úgy kezdődött, amikor ilyen kamasz lehettem, ilyen 5.-7-es, akkor így megvan egy jelenet bennem, hogy melyik az utcán, és nem, apáca nem akarok lenni. Tehát, hogy az nem leszek. Érdekes ez egyébként, hogy aztán hogyan bontokozott később. Hát olyan 10-es voltam, én a budai Ciszterci Szent Imre gimnáziumban jártam, és ott volt egy olyan program, amit Pure Fashionnek hívnak, Pure Fashion tiszta divat, ez máig a fiatal lányoknak egy lehetőség, úgyhogy ez itt a reklám helye egyben akkor, hogy aki szeretné komolyabban megélni azt, hogy mit is jelent fiatal nőként, meg egyáltalán nőként az, hogy megéljük a kereszténységünket, akkor ez egy remek program. Számomra nagyon sokat jelentett, amikor édesapám bátorítására egyébként elindultam ezen a programon, ez egy missziós program lányoknak, hogy tényleg hogyan éljük meg a kereszténységünket. Fiatal nőként ebbe beletartozik a lelkünk, meg a testünknek is a szépsége ápolása. Tehát a lelki élet ápolásán túl, hogy mi a Szentlélek temploma vagyunk, azon túl rengeteg praktikus tanácsot kaphattunk, hogy hogyan sminkeljünk csinosan, melyik az az öltözék, ami nekünk jól áll, kinek milyen az alkata, stb. És a centrális, ami számomra nagyon megmaradt, az a tiszta szívnek a gondolata, az az utáni vágy. Akkoriban ez még 2 éves program volt, és amikor elkezdtem, akkor volt egy ilyen nagyon szép léleksminkelő hétvége, ez volt a neve a lelki gyakorlatnak, ami részt vehettem, és már korábban ott nagyon szimpatikus volt nekem, ahogy a akkori csoportvezetőnk Jézusról beszélt. Tehát említettem már azt, hogy én keresztény családban nőttem föl, tehát az Istennek a jelenléte hozzátartozott már akkor a hétköznapjainkhoz. Viszont nagyon megérintett az, hogy itt áll előttem valaki, aki tényleg úgy beszél Jézusról, mint egy élő szeméről. Hogy Jézus ezt szereti, Jézusnak az tetszik, vagy az nem tetszik, vagy mit gondolhat Jézus, vagy belegondolt-e már akkor. És ez így elgondolkodtat tartott, úgy vonzott, meg lelkesített. Nem volt akkor még bennem kamaszként feltétlenül nagyon tudatos ez a dolog, de azt tudom, hogy ott azon a lelki gyakorlaton volt az első nagy Isten találkozás élményem, ami tényleg egy világot fordított meg bennem. Talán csak még annyit így szívesen megosztok, hogy én előtte eléggé ilyen zárkózott lányka voltam. Nem gondoltam volna, hogy képes lennék, mit tudom én, például gitár ragadni a kezembe, és akkor azzal énekelni így mások előtt. A legfontosabb élmény itt számomra az volt, hogy megtapasztalhattam azt, hogy Isten élő személy, és hogy ő kommunikálni akar velem, és hogy én is kapcsolatba léphetek vele, és hogy Jézus Krisztus az oltári szentségben, a szentáldozásban így jön hozzám. Onnantól kezdve megszületett bennem a tudatos döntés, hogy igen, én meg akarom ismerni Jézust, én ő miatta akarok menni szentmisére, akarom, hogy legyen kis kereszt a nyakamban, hogy hozzátartozom, akarom, hogy megbírmálkozhassak, mert akkor még közelebb lehetek hozzá. Szerettem volna megismerni, hogy mit jelent igazán imádkozni, hogyan lehet jól imádkozni egyáltalán, hogyha ezt a fogalmat így össze lehet kapcsolni. És ez elindított ezen az úton, ami aztán fokozatosan bontakozott ki. Talán még itt egy apró ilyen szösszenet, hogy később tudtam meg a csoportvezetőnkről, hogy ő hivatás tisztázó időszakban van, azaz azon gondolkodott, hogy kármelita szerzetes nővér legyen-e vagy sem. És hát egyrészt azért, mert csoportvezetőmre fölnéztem, akkor nyilván valami, amit csinál, akkor az vonzó, de másrészt azért is, mert számomra megélni az Isten közelségét ebben a közösségben, ami ott a Pure Fashion csoport volt számomra, egyszerűen megnyitotta előttem az utat, hogy ja, nem csak a családos hivatás van, hanem létezik a szerzetesi is. És így elkezdtem így kíváncsiskodni, és volt, hogy lementem bizony 3 napra Magyar Székre a Kármelbe, hogy milyen is lehet ez az élet. Nyilván akartam a barátnőmmel is találkozni, aki már ott volt a Kármelbe, de barátkoztam a gondolattal, akkor még kármelita akartam lenni.
És akkor hogy történt a folytatás? Hogy nem, mégsem
hát
a Kármel?
Igazából oda jutottam, hogy 16-17 éves fejjel én nem tudok dönteni, mert mind a két hivatás, legyen az családos vagy szerzetesi hivatás, számomra gyönyörű, és nem vagyok kész rá, hogy ezt el tudjam dönteni. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy jól van, uram, akkor megyünk előre együtt, és akkor majd lesz valahogy, majd felfedezem biztos, hogy mi az utam. Nagyon jó volt egyébként, mert ebben az időszakban nagyon sok ifjúsági programon tudtam részt venni, önkéntes munkákat is vállalhattam, ilyen ifjúsági programokon, lelki gyakorlatokon vettem részt, és aztán szépen ez átbillent abban ilyen 20 éves koromra, hogy hát de azért én családot szeretnék, szóval, hogy azért mégis na. És nagyon tudatosan így kerestem így az életem párját, tehát hogy mentem előre, mint minden fiatal keresztény lány, hogy akkor most akkor merre, hogyan tovább, de azért ezt a kérdéskört, hogy lehet, hogy van szerzetesség is esetleg, nem tudtam soha lezárni 100%-osan. Egyetemre mentem, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészettudományi karára, hát akkor még anglisztikára, és utána később aztán mesterképzésre, akkor magyar szakos tanári képzésre. Nagyon-nagyon szerettem, és éreztem egyre inkább a szívemben, hogy nekem a nevelés az hivatás. Hogy nem az számít nekem, hogy mennyi pénzt fogok kapni érte, hanem hogy nekem ott kell lennem a fiatalok mellett, hogy nevelni, hogy ott legyek mellettük, hogy elkísérhessem őket. És én ezt már akkor úgy éltem meg magamba, hogy nem mint munka, hanem tényleg mint elhivatottság. Itt akkor már érződik, hogy kicsikét így kanyarodunk a szalézi lelkiség felé, hiszen a fiataloknak az elkísérése az abszolút a karizmánkhoz tartozik. Domozko mindig mondja, hogy a nevelés a szív dolga. De az egészben a különleges, hogy én abban az időben még tudatosan nem tudtam a szalíziakról, bár nagyon érdekes, hogy az általános iskolám neve, ott Albert falván, az Domboszko. És nem számítottam erre a különleges csavarra az életemben, ami aztán így a szalíziakhoz visszavezetett a későbbiek folyamán.
Közben itt valami így megütötte a fülemet, mint zenésznek, mert ugye én is zenész vagyok, hogy ezek szerint azóta már ragadtál gitárt és énekeltél másokkal együtt, persze, illetve mások előtt is. Ennek van valamilyen háttere? Tehát jártál olyan zeneiskolába vagy iskolába, ahol fejlesztetted ezt a tudást?
Igen, igen. Én a Vénelleu zeneiskolába jártam 14 éven keresztül zongora tanszakra. Még az alapvető iskolai foglalkozásaim mellett, tehát én nem konzervatóriumba jártam, hanem mellette végeztem a zeniskolát, és akkor emellett a szolfézs és a kórus volt az, ami még elkísért. A gitár az pedig első körben így a szüleimtől, mert nagyon szerettem volna megtanulni gitározni. Ez onnan jött, hogy Albert falván hagyomány volt, illetve hát azóta is folytatódik a családos táboroknak a megtartása így a nyár folyamán. ahol rengeteg gitáros mise volt, és nekem ez nagyon tetszett, és én is szerettem volna akár így a tábortűz körül kézbe venni a gitárt. A szüleim mindketten gitároznak, úgyhogy megtanították nekem az alapokat, utána pedig a magam lelkesedéséből gyakorolgattam, aztán bedobtak a mély vízbe, hogy akkor játssz a többiekkel a szentmisén, és onnantól kezdve ez így elkísér. A Pure Fashion program ideje alatt volt az, hogy ugye elindult egy ilyen havi ifjúsági szentségimádás, ami nagyon különleges, mert az volt a cím, hogy fiatalokkal a fiatalokért, és ez máig meglepő számomra, mert amúgy a szaléziaknál ez a szlogenünk, hogy fiatalokkal a fiatalokért. Tehát annyira hihetetlen, hogy a Jóisten hogyan rakja össze az életünk puzzle darabjait, amiből aztán összeáll a kép, hogy ez a te utad. És ott kaptam ezt a felkérést, hogy nem akarnám vezetni esetleg a zenei szolgálatot, és hát igen, mondtam rá, nagy lelkesen, és utána az rendszeres havi program volt, még az egyetemi éveim alatt is, egészen addig, amikor már éreztem ezt a felelősséget ott az ottani kápolnában, azt át kell, hogy adjam, mert a saját plébániámon kezdtem el jobban tevékenykedni, és már nem fért össze a kettő. Úgyhogy onnantól kezdve viszont Albertfalván vittük tovább a dicsőítő zenés szentségimádásokat.
Megosztam a kedves hallgatókkal ezt a kis műhelyi titkot, hogy úgy láttalak meg először ezen a rádió folyosóján, ahogy átmentem, meg láttalak ott a gyerekekkel, ahogy egy műzikát vettetek fel a tévében, és a hatalmas mosolyoddal ott köztük. Amikor átkerültél ide az első helyedről, akkor is itt is a szolgálatod, hogy a gyerekekkel foglalkozol és zenész velük, és ezeken az oratóriumokon veszel részt tulajdonképpen, vagy vezeted őket?
Igazából mindkettő. Annyit talán még így hozzátennék, hogy nálunk, amikor megvan az első fogadalom, utána történnek az első helyezések, úgyhogy nekem Eger az első, ahol nővérként tevékenykedhetek. A noviciátusból, tehát ahol képződnek a fiatal szerzetesek, onnan kerültem rögtön ide Egerbe.
Ez a noviciátus mennyi ideig tart?
2 év Rómában. Nálunk így a szalézi nővéreknél ez Rómában van. És hát így érkeztem meg aztán Egerbe. Hálás vagyok, mert igazából mindenki, amit hoz így a hátizsákjában, az be tudja helyezni a szolgálatba, mivel nekem a zene az kiemelkedően fontos, és az életemnek a része úgy spontán módon is, hát akkor jön, hogy akkor ebből tudok ajándékozni. Úgyhogy mindig öröm számomra, amikor együtt tudunk zenélni, akár így a fiatalokkal szívesen jönnek a szentmisékre is, vagy például a kollégiumban a lányokkal most akkor gitárszakkört tartani, hogyha valaki szeretne, akkor zongorából is tudnék kicsit segíteni. Nagy öröm volt számomra, amikor Ágnes nővér az örök fordalmára kért föl, hogy akkor szedjem össze a csoportot, és akkor a zenei hátteret biztosítsuk. Az külön nagy ajándék volt, azt hiszem, mindannyiunk számára. És aztán bontakozott, hogy hát miért ne lehetne csinálni akár valami zenés produkciót Mazzarello Mária életéből, aki rendünknek a társvédőszentje Don Bosco mellett és alapító tagja. Úgyhogy innen jött aztán, hogy összegyűjteni azokat a dalokat, amik róla szólnak itt Magyarországon. Néhány dal született saját kezűleg is, és ebből állt össze most már az a Mazzarello Mária musical, ami mondjuk egy felvonásosnak tekinthető, de mégis egy betekintést enged abba a lelkiségbe, ami bennünket szalízi nővérekként elkísér. Örömmel hallom vissza, amikor másoknak pozitívan marad meg, akár a dallamvilág, akár a képi világ, amit sikerült színpadra vinni. Első körben még a Maklári iskolának, az amatőr színjátszókörének a diákjaival, és utána később pedig már itt az Egri Szalézi Oratórium animátorjaival együtt. Egy különleges ajándék volt számunkra az ebben való részvétel.
Ez az, amiről készült akkor a felvétel, amikor én először láttam.
Igen, így van, így van.
Tehát akkor megvan az első fogadalmad. Az örök fogadalomig hány év telik el a szalézi rendben?
Nálunk szalésziaknál ez úgy van, hogy az első fogadalom után 6 év után jön az örök fogadalom. Az ez alatti évek alatt pedig évente, aztán később 2 évente az a fogadalmunknak a megújítása zajlik, ami segít egy újabb lendületet adni, hogy újra tudatosítsuk azt az igent, amit kimondtunk ott az első fogadalomban is, ami végeredményben az Isten szeretetére való válasz.
Az oratóriumok, amikben te részt veszel, illetve amiknek az egyik vezetője vagy ilyen módon, ezek hogyan zajlanak?
Nálunk így szalíziaknál a szalízi oratórium, csak nagyon röviden így összefoglalva kedves hallgatóknak is, hogy azok olyan délutáni foglalkozások, ahol a gyerekek közösségbe tudnak összegyűlni. A szalézi lelkiségünkben így az Isten szeretetét szeretnénk továbbadni számukra egy olyan közegben, ahol otthon érezhetik magukat, ahol biztonságban vannak, ahol tere van a barátságok kibontakozásának, az Isten szeretetének a megismerésének, hogy tudunk együtt játszani. A légkört az a vidámság jellemzi, de ugyanakkor ez nem banalizálja el az életnek a nagy problémáit vagy fájdalmait. Tehát pont az a bizalmi légkör, ami meg tud születni a családiasságban, az lehetőséget ad arra, hogy bizony elmeséljék azt, amikor fáj, amikor nehéz, hogy akkor egy picit letegyük a terheinket, és mindezt úgy, hogy egy örök kapaszkodót tudjunk nekik felmutatni Jézusban, az ő barátságában, ami egy folyamatosan kinyújtott kéz feléjük, hiszen az Isten szeretete stabil és állandó, mi pedig arra vagyunk hivatva, hogy fölismerjük, és erre mindenki hivatott, és a gyerekek meg hihetetlen érzékenységgel tudnak reagálni és észrevenni azt, hogy milyen jó, milyen béke van az Isten jelenlétében. Sokszor nem is tudatosítják, de szoktuk így egymás között mondani az animátorjainkkal, hogy itt van egy kicsit ilyen mennyország sziget, egy kis béke szigete, ami nem szakít ki a valóságból, viszont erőt ad ahhoz, hogy utána tovább menjünk mindig egy ilyen reménnyel. Úgyhogy nálunk itt Egerben, és akkor be is vonnám így Maklárt is, mert Makláron és Egerben is szolgálunk. Makláron szombat délelőtt, Egerben pedig szombat délután tartjuk az oratóriumainkat, ahol a fiatalokkal, azok a segítő fiatalok, akik bennünket segítenek így a programok szervezésében, a lelkiségnek a továbbadásában, ők a szalézi animátorok. Velük együtt szervezzük ezeket a játékos délutánokat. Szoktunk családi napokat is szervezni, ilyenkor ez nagyobb reklámozásra kerül, hogy a családokhoz eljusson a hír. Adventben például szokott lenni adventi gyertyakészítés, meg a koszorú készítés. Akkor szoktunk például a nyitó ünnep, illetve a záró ünnep így az év folyamán, hogy ennek is legyen éve. Aztán végeredményben pedig a kéthetes nyári tábor, ami tényleg nagyon nagy lelkesedéssel jelentkeznek a gyerekek és a családok. Idén 130 gyerkőc vett részt a táborban, és azt hiszem, hogy felejthetetlen élményeket élhettünk meg együtt.
Többször is említetted Maklárt.
Így van.
Nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy mi is van Makláron konkrétan, milyen van a rendnek.
Makláron a Szent István általános iskola, az az iskola, amit most már negyedik éve kísérünk, és most már így a mi nővéri szolgálatunknak a része, hogy ott jelen legyünk, az ottani nevelésbe becsatlakozhassunk, az iskolának a felkérésére is, és közös együttműködésre alapulva. Úgyhogy ott jó magam angolt, illetve hittant és oratóriumi hittant tartok. Magyar szakos tanárként most még a korepetálásban segítek be, a nővértársam pedig a hitoktatással foglalkozik elsődlegesen.
Tehát akkor tulajdonképpen te tanárként is dolgozol.
Igen.
Egy komoly és nehéz kérdést azért föltennék, hogyha lehetne, hogy...
Nyugodtan.
Ahogy elnéznek itt ilyen fiatalon, ilyen mosolyjal az arcodon, ugye nektek meg kell fogadni a fogadalomkor több mindent is. Például, hogy nyilván nővérként az egész testedet, az egész lelkedet és mindenedet átadod akkor a Jóistennek, és tulajdonképpen akkor az anyaságot is fel kell, hogy add, de mégse, mert hiszen ott van az a rengeteg gyerek, akit kapsz.
Igen. Hát hálásan köszönöm a bátor kérdéseket is. Csak hogy kicsit előkészítsem a terepet, szerzetesként három fogadalmat teszünk, a tisztaság, a szegénység és az engedelmesség. Azt hiszem érthetőbbé válik, hogyha ezekben a fogadalmakban nem csak azt nézi az ember, hogy mi az, amiről lemondok, hanem hogy miért vagy kiért teszem ezt. Tehát, hogyha abból indulok ki, hogy az Isten a végtelen szeretet, és válaszolni akarok arra a szeretetre, amit megtapasztalhattam az életembe, akkor ugyanúgy, mint a Szentírásban is a történet, nem? Hogy amikor megtalálta a legnagyobb kincset, mindenét eladta, hogy utána az a kincs az övé lehessen. Kicsit hasonlóképpen élem meg én is a hivatást, hogy a Jóisten elém tárt két ajándék lehetőséget, soha nem vonta volna meg a szeretetét, hogyha én a családos utat választom. Soha nem erőltetett volna abba bele, hogy én szerzetes legyek. De azt éreztem, hogy ő szabadon felajánlja nekem, hogy választhatom ezt az utat is. És hát amikor ezt megértettem, akkor igazából én voltam a legboldogabb, és nem is tudtam elhinni, hogy Jézus így maga mellé akar hívni, hogy így vegyek részt az ő, igazából az ő küldetésében a világban, ami mindig az Isten szeretetének a továbbadásáról szól. És nyilván őt követni az végeredményben mindig a Jeruzsálemi út, ami fölvisz a Golgotára. És ennek tudatában talán nehéz így megérteni azokat a lemondásokat, vagy fölajánlásokat, ami a szerzetesi fogadalomnak a része. De hogyha csak abba gondolok bele, hogy egy édesanyja is mennyi minden áldozatot hoz azért, akiket szeret, akkor utána valahogy könnyebben megérthető ez a dimenzió, azt hiszem. Ugyanakkor azt is tudom, hogy ez szeretet nélkül nem megy, tehát hogyha jó Isten meghív, akkor megadja hozzá az erőt is. Nem fog olyat kérni, amire ne adná meg az erőt. Nyilván a fizikai, biológiai édesanyaságról való lemondás az nem egy egyszerű dolog, viszont tényleg csak ebben tudom megfogalmazni, hogy az a szeretett tapasztalat, amit így ajándékként én felfedezhettem az életemben, így Isten részéről, ez olyan, mint amikor az ember így szerelmes lesz, nem tudom jobban megfogalmazni. Azért, amikor az ember család mellett dönt és megházasodik, akkor az ő élete párjára mindennel igen mond, a nehézségekkel és küzdelmekkel együtt. Amikor felfedezhettem, hogy Isten magának hív, akkor én mindennel együtt igent akartam mondani rá. Azt hiszem, talán így jobban érhető a dimenzió, mert a nehézségek minden életállapotban lesznek, viszont akkor megadatik hozzá az erő is. Ugyanakkor ott van az a sík is, ami a lelki anyaság, amire azt hiszem, hogy minden nő hivatott. Ez legyen biológiai, vagy legyen lelki síkon. A nevelésben pedig ez egy olyan aspektus számomra, ami nagyon, nagyon intenzíven megjelenik. Ott lenni a másik ember mellett, és igazából teret adni annak az Istennek, aki Krisztusban közöttünk jelen van, az ő életéből továbbadni valamit, mert amit én tudok adni, az édeskevés, viszont aki igazán tud adni, az Jézus. És ha rá tudok mutatni, és valaki kézen fogja őt azért, mert elmesélhettem, hogy ő hogyan szeret, vagy hogyan van jelen, akkor onnantól kezdve megint életet ajándékozhattunk tovább. Ez azt hiszem, hogy a lelki anyaságnak egy olyan dimenziója, amire a szerzetes is hivatott, vagy lelki apaság, amire mondjuk a pap vagy a szerzetes hivatott.
Kedves hallgatóink, Medgyessy Zsófia szalézi nővérrel beszélgettünk az elmúlt közel fél órában, mely beszélgetés folytatását egy hét múlva ugyanebben az időpontban hallgathatják meg. További szép napot és jó rádiózást kívánva búcsúzik önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott összeállításunkat hétfő hajnalban 0 óra 5 perctől és szombaton 20 óra 35 perctől megismételjük. Thank you.